van egy nagyon fontos katarzis könyvem. Nem esztétikailag katarzis, hanem pszichológiai és társadalmi értelemben. Brünnhilda Pomszelnek a emlékirata. Brünnhilda Pomszel volt Goebbels titkárnője. Ez a bájos fiatal hölgy csak jól akart lenni, fiatal akart lenni, szerelmes, boldog, szép ruhát, jó zenét, jó bulikat, tehát egy cuki fiatal lány. És ő csak lenni akart, és ért felnőtté, és mindig próbált jobbnál jobb helyekre helyezkedni, hogy jól legyen. És tök szimpi főnök volt. Goebbels, a felesége is nagyon cuki ruhákat is adott neki. És közben ő észre se vette, hogy milyen leveleket ír, hogy tudott megvakulni ennyire a társadalomnak a kataklizmára, az, hogy egy bűn van, egy eredendő bűnt követnek el, népirtást követnek el, és ő ehhez asszisztál, hát az egyik legnagyobb vezér közvetlen titkárnőjeként, és ezt nem veszi észre. Ez egy felkiáltó jel. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy biztos látjuk, hogy mi megy körülöttünk.
Nem tartozik egyik mozgalomhoz vagy szakszervezethez sem. Mégis a pedagógus sztrájk és polgári ellenállás egyik meghatározó alakja lett. Ahogy mondja, azért, mert állampolgárként úgy érzi, kötelessége élni állampolgári jogaival és felelősségével. A társaság a szabadságjogokért éppen a héten jelölte szabad díjra. Köszöntöm Önöket, ez a Szabad Európa Podcast sorozata a Selfie, amiben ezúttal Simko Edit tanárnővel beszélgetünk többek között arról, hogy bélharcnak tűnik a sztrájkuk, pedig nem az, legalábbis nem csak arról szól, hanem arról, hogy a pedagógusokat tekintsék újra felelős, hivatástudó felnőtteknek. Ne kössék gúzsba a kezüket a központosítással, az új NAT-tal, az új iskola érettségi rendszerrel, az egyentankönyvekkel és tananyaggal, a rettentő mennyiség és felesleges adminisztrációs terhekkel, hanem engedjék nekik, hogy gondolkozni tudó boldog embereket neveljenek az iskolapadokban, a tanulók egyéni képességeit, készségeit vagy érdeklődését szem előtt tartva. Mert hiszi, hogy a boldogtalan ember az, aki háborúzni akar, a boldogtalan a csarkodik, a boldogtalan követeli mindenki máson saját boldogtalanságát. A boldog emberrel viszont jó lenni.
Miért választottad ezt a hivatást magadnak?
Édesanyám is tanár volt, ő főiskolán tanított matematikát. Budapesten laktunk, édesanyám Szentendrén tanított. Nagyon sokat voltam olyan helyzetben, mikor ilyen pedagógiai helyzetek voltak, meg nagyon sok unokatesom volt, és mindig, ha összejött a nagy család, akkor mindig csináltunk színdarabot, vagy cirkusz. Valahogy így ez nekem maradt, hogy én ezt szeretem csinálni. Én nekem mindig öröm volt azt látni, hogyha tudtam hatni a másik emberre, és abból ő többé tudott lenni. És szerintem a tanárságnak ez a lényege, hogy valamilyen módon hatást gyakorolok a tudományom, tehát amit éppen tanítok abból a tananyagból, és akkor látom, hogy a gyerek szárnyra kél, és megtalálja önmagát, és ennél nagyobb dolog nincs, mert hogy azt, hogy mit tudom én, Petőfi mikor írta a János Vitézt, azt el fogja felejteni, de azt az érzést, hogyha azt jól adom át, akkor azt jól fogja átvinni más irodalmi alkotásokra, és esetleg megszereti a könyveket.
Ugye amikor elindult ez az egész sztrájk, aztán polgári engedetlenségi mozgalom, felvállaltad, hogy te egyedül ott az iskolátokban polgári engedetlen leszel.
Én azt gondolom, hogy állampolgár vagyok. Tanítjuk is egyébként, vagy legalábbis én igen, a történelemből az állampolgári ismeretek, ugye, és az alapjogok, és az állampolgárság az nem csak annyit jelent, hogy én egy államba beleszülettem, és akkor ott remekül elvegetálok, hanem azt, hogy alakítom is. És ez felelősségem. Tehát állampolgárnak lenni felelősség. Most én elengedhetem azt, hogy valakibe belerúgtak, valakinek elvették a jogát valamitől, meg nézhetem, hogy lépésről lépésre elvesznek egy csomó szabadságjogunkat, de hát akkor meg minek tanítom ezt? Az a kérdés az embernél szerintem, hogy valahogy önmagát meg kell tudni határozni egy embernek, hogy ki ő, mi számára fontos, meg mi nem fontos. És ha ezek megvannak, akkor tudja eldönteni, hogy miből enged, miből nem enged, mi az, amiből átmenetileg enged, mert igenis kell alkukat kötni az életben, nem fehér-fekete a világ, hanem ilyen árnyalataink vannak. De kell tudni azt, hogy az én identitásom az milyen részekből épül föl, mit tudok annak mondani. Például nekem a pedagógusság az egy nagyon fontos része a lényemnek, de ha mondjuk elveszik azért, mert az igazságért kiállok, és az oktatás ügyért kiállok, én akkor is létező maradok, de azt vizionálom nagyon optimistán, hogy viszont ez csak átmenet lehet, vagy talán az sem. mert egyáltalán miért tennének ilyet, miért vennék el tőlem az oktatást, mikor igazat szólok. Nem félni kell, hanem megélni az állampolgárságomat, és megélni azt, hogy az én identitásomban jó legyek mindegyikben, az oktatásban akkor vagyok jól, ha szakmailag igényes. Most, ami történik, most már hosszú-hosszú évek óta, az szerintem megengedhetetlen, és nagyon szakmaiatlan. És ahogy látja az ember, hogy egyre megy lefelé a nívó. És ez aggasztó. És ezért szólni kell. Tehát ha nem szólok, igazából akkor van félnivalóm. Mert akkor árulom el a gyerekeket, meg a jövőnket.
Másoktól is lehetett hallani, hogy azért nem csak a pedagógus bérekkel van gond, hanem például az új NAT-tal, a tankönyvekkel, az új iskolai érettségi rendszerrel.
Nagyon fontos a pedagógusok bére, és az a nagyon nagy baj, hogy most szinte már csak bérharcnak tűnik az, ami történik, és nem az. Viszont az kétségtelen, hogy akkora a pedagógus hiány, hogy amíg ezt meg nem oldjuk, addig nehéz hozzányúlni bármihez is benne. És azt viszont csak úgy lehet elérni, hogy visszajöjjenek esetleg elment pedagógusok, vagy az újak ne eleve pályaelhagyóként kezdjék el, tehát mert azért elég nagy luxus sok-sok pénzért kiképezni valakit diplomás emberré, majd elhagyja a pályát, valljuk be, ez egy a legnagyobb pénzkidobások egyike. Tehát, hogy ne elvágyjon, hanem akarja csinálni a választott hivatását. Ehhez biztos, hogy meg kell emelni, de nem ez a legfontosabb. Az egésznek van egy ilyen rendszer szintű problémája. Én kicsi is vagyok ahhoz, hogy ezt megoldjam. Én csak látom ezeket a motivumokat benne, meg ott vagyok a gyerekekkel nap mint nap, és látom azt, hogy mennyire elvesznek például azok a nagyon szép veretes mondatok, amiket megfogalmaznak, hogy mi a oktatásnevelés és az új nagy cél. Tehát minden lesz, de még csak nemzeti se lesz a gyerek. Tehát, hogyha azt akarjuk, hogy tényleg ne éljen szépen jól a maga saját nyelvével és kultúrájával, akkor pontosan azzal fogjuk elérni, hogy kijöjjük belőle a kíváncsiságot, nem akar majd olvasni, nem érdekli semmi, és egyre inkább el fog menni a könnyebb vonzó kultúra felé, és valljuk be egyébként ez az angol. Tehát, hogyha valamiben félni kell attól, hogy elveszíti a magyarságát, a nemzettudatát, az pontosan az, hogyha unalmas, rossz, nem modern, nem a kort követő anyagokkal próbáljuk a gyereket terrorizálni, és visszakényszeríteni valami teljesen rossz irányba. Azt hiszem, hogy gondolkodó embereket kell nevelni. Tehát ez a legfontosabb, és ha gondolkodik, akkor például önmagáról is gondolkodik, önismerete is lesz, iszonyú fontos lenne önismerettel foglalkozni, és akkor majd boldog lesz. Tehát ami az ő boldogsága, mert nagyon fontos az is, hogy a boldogságunk se egyforma. És ezért van az, mikor így megmondják, hogy neked azt tessék, és nem más. Akkor ez nem oké. Tehát, hogy megtalálja, hogy ő mitől lesz boldog. A boldog emberekkel általában nincs baj. Tehát, akik nyugodtan léteznek és élnek, azokkal tök jól alakul mindig a világ. A boldogtalan akar háborúzni, a boldogtalan acsarkodik, a boldogtalan követeli mindenki máson számon a saját boldogtalanságát. Boldog emberrel jó lenni.
A tankönyveken kívül mennyire szól bele a mostani oktatáspolitika a te mindennapjaidban, már mint a munkádban?
Abban, hogy hogyan adom át azt, amivel a NAT megkínált minket, ezt a kínálást, ezt a belénk tukmálta, ezt én úgy adom át, ahogy akarom. Tehát ebben bizonyos értelemben nem szólnak bele, viszont annyira előíró ez a NAT, hogy nem tudok szabadon választani se szinte. Tehát nagyon minimális az, amit majdnem ugyanat olyan, mint egy óravázlat, hogy szinte lépésről lépésre megmondaná, hogy mi a dolgom. És ez így nem oké.
Mióta nincs szabad tankönyvválasztási lehetőség?
Hát ezt most így évre meg nem mondom, hogy mióta kezdték el. És ugye az is egy nagy csúsztatás, és igazából nekem ez az egyik nagyon nagy bajom azzal, ami történik az oktatásban, de sajnos nem csak itt ezt látom, hogy ilyen csúsztatásokkal és hazugságokkal van tele. Itt van ez az ingyen tankönyv kérdése. Ez nem ingyen tankönyv, hanem ingyen kölcsönzött könyv. Tehát azért nem kell fizetni a gyereknek, hogyha évvégén visszaadja a könyvtár. Ugye ezt kéne látni. Régen egyébként volt olyan család, akik rászorultak, azok ingyen kapták meg a tankönyvet, de azt, amit a tanárok döntöttek, hogy annak az adott osztálynak az a legjobb. Mert még lehet, hogy osztályonként is van olyan, hogy érdemes másképp tanítani. Egy nagyon domináns fiú osztályban például, lehet, hogy más fogja megfogni a gyereket, hogy érdeklődjön mondjuk az irodalom iránt, mint mondjuk egy zömében lányos osztályban. Mert azért vannak ebben különbségek, ezt nem fogjuk tudni elmosni. Tehát az egy rossz felfogás, mikor azt mondom, hogy minden egyforma. Meg lehet kínálni mindenkit mindennel, de van, amikor tudjuk, hogy ahhoz fognak vonzódni, ahhoz a témához, és nem a másikhoz. talán jó példa erre a színház, mert nekem vesztőparipám, imádom a színházat, nagyon szeretek járni, és a gyerekeket is próbálom rávenni. És ugye van ez a nagyszerű kezdeményezés, ez a Lázár Ervin program. Ami tök jó lenne, ha mondjuk úgy nézne ki, hogy én tanár eldöntöm, hogy a gyerekeket melyik színházba milyen előadásra viszem, és utána majd átutalják a pénzt. Ehelyett megvettek előadásokat, és nekünk azt is megmondják, hogy hova kell menni. Ami néha kétségbeejtő, és én azt szoktam csinálni, hogy én előnézek darabokat. Tehát például miért kell a tanárnak pénz? Azért, mert például extra megyek színházba, előre megnézem, csak úgy viszek el gyereket, hogy láttam már, elolvasom a könyvet, mielőtt elkezdem ajánlani, vagy földolgozni velük közösen, és itt most nem a persze kötelezőket, amiket mindenki tud, hanem mai magyar jó regényeket. Rettentő jó a ifjúsági irodalom, annyi jó regény van, tehát azt is most szívesen mondanám a sok-sokat, hogy mit érdemes elolvasni. De ezeket én megveszem, elolvasom, hogy tudjam, hogy hova, és hogy melyik gyereknek ajánlhatom, mert hogy ezt is figyeli az ember. Tehát, hogy bizonyos előadásra kiket viszek el. Mert hogy a művészeteknél azt hiszem, hogy a legveszélyesebb az unalom. Tehát, ha közömbös marad, szólítsa meg, és akkor már nyert ügyünk van.
Mennyire lehet energiája, ideje mondjuk egy pedagógusnak ennyire egyénileg odafigyelni a diákjaira? Hogy látod ezt a kollégáknál, mennyire vannak már kifacsarva tényleg minden szempontból, vagy mennyire tudnak még a diákokkal így külön-külön foglalkozni, ráfigyelni?
Kicsi iskola vagyunk, tehát nekünk ez könnyű, de dolgoztam én olyan iskolában, ahol 600 fölötti gyerekszám volt, tehát nagyon erősen függ az iskolától. Ahol én dolgozom, ott közvetlenül egy nagyon jó szoros szakmai közösség működik, de tudom, hogy kétségbejtően túlterheltek a tanárok, tehát aki csak azt látja, hogy mennyi óraszám a kötelező, az nem tudja, hogy egyébként ez a kötelező óraszám, ez hány embert jelent. És elvárná minden szülő, mert ugye minden szülőnek a saját gyereke a legfontosabb, és ez teljesen rendben van. Ez a legnormálisabb. Viszont nem várhatja el, hogy a tanár ezek után, mikor több száz gyereket tanít adott esetben, hogy ő úgy tudjon egyénileg figyelni. Képtelenség egyszerűen nem lehet. Tehát túlterheltek a tanárok. Nehéz készülni úgy az órára, hogy tényleg tudjam azt, hogy hogy ültetek el kis tudásmagokat az órába, hogy tudom, hogy ez Pistit szólítja meg, de ez Mártikát fogja megszólítani, és hogy úgy csináljam az órát, hogy ezek a kis ajándékok, ezek ott legyenek a gyerekeknek, amitől személyesen megkapaszkodik abba az anyagba. És úgy nem lehet, hogyha az ember több száz gyerekkel foglalkozik, túlterhelten, tehát mert nincs energiája, tehát mire a füzeteket kijavítja, mire a dolgozatokat kijavítja, mire fölkészül az órájára, próbál tájékozódni, azt a rengeteg, teljesen fölösleges adminisztrációt elvégzi. Arról nem is beszélve, hogy ez az adminisztráció nem fedi a valóságot egy csomó esetben. Tehát nagyon sokszor arról van szó, hogy valahogy teremtsünk tanárt az órára. Nem tűnik ki, hogy az már egy összevont óra, tehát már nincsen csoportbontás se, pedig jaj, de nagyon kéne. Csomó minden nem derül ki belőle, hogy ott nem is szaktanár volt benn, csak gyermekmegőrzés volt. Tehát, hogy nagyon-nagyon nagy a baj itt.
Mondtad, hogy ti egy kicsi iskola vagytok, mennyire jelentkezik ott a tanárhiány, vagy mennyire látod pont a más kollégákkal való beszélgetések során?
Pont mert mi kicsik vagyunk, és mi speciálisok vagyunk abban is, hogy mi olyan gyerekekkel dolgozunk, akik már a normál közoktatásból kihullottak. Tehát mi egy ilyen papíros gyerekbefogadó hely vagyunk, és nagyon szoros és nagyon komoly szakmai munkát végzünk. Mi sem mutatja jobban, mint a központi felvételit simán országos átlagon írják, vagy fölötte is. És mondom, ezekről a gyerekekről lemondtak. Nem mindegyik képes a
természetesen. Sajátos nevelési igény.
Igen. Nem mindegyik természetesen, de nem, tehát hogy nagyon jó arányokkal, nagyon magas szintet el tudunk érni. Mert nagyon sokszor nem a gyereknek azzal van baj, hogy ő nem lenne értelmes, hanem valahol elveszti a szállat, vagy valahol úgy szóltak hozzá, hogy nem kellett volna. És akkor ezeket a gyerekeket megpróbáljuk visszaigazítani szépen, szeretettel, megerősítve lelkébe, hogy elengedje a rossz ötleteket, és konstruktív dolgok jussanak eszébe, ha valamit szeretne. Van nálunk is sokszor létszám probléma, de most például úgy indítjuk az évet, hogy nem, mert hogy nálunk másképp alakul a munkaterhelés. De tudom, hogy van, ahol még fogalmuk nincs, mit csinálnak, van, ahol már tudom, hogy nem lesz bontott órájuk, mert nem tudnak, várják a nyugdíjasokat. Én 55 éves vagyok, és én is érzem már sokszor, ahogy fáradok hamarabb. Tehát igenis kifáradunk, kiégünk, mert jól akarjuk csinálni. A gyerekekkel minket nagyon jól lehet zsarolni, bár ugye az a visszafelé, az a mondás, hogy mi zsaroljuk az államot, de igazából olyan egy kicsit ez, mint mikor rosszul válik két felnőtt ember, és a gyereket használják föl a csatározásaikra. De nem érti most meg a kormányzat, hogy ő a gonosz szülő, aki a visszaélő helyzetben van. Nem érti meg, hogy ő az, aki le akar egyszerűsíteni problémákat, és ahelyett, hogy hagyná, hogy felelős felnőtt emberek, ezek a tanárok, valódi elhivatottságból gyerekeket akarnak oktatni, nevelni, hogy az a gyerek többé legyen, hogy ez jó állampolgár legyen, hogy az boldog hazát teremtsen meg, boldog jövője legyen, és ő maga is boldog ember legyen, ugye ez a feltétele. Tehát amíg ezt nem látja, és ehelyett, hogy hagyná, hogy ezek a szabad emberek szabadon kreatívan tevékenykedjenek, ehelyett központosít mindent, és megpróbál mindent a markába szorítani, de tudjuk, hogy minél jobban szorítunk, annál jobban kifolyik az ujjunk között. És általában az akar mindig túlkontrollálni, aki valamitől tart, vagy nem magabiztos. Ezt nem lehet ilyen központosítva, félelemmel csinálni, hogy mi lesz, hogyha a tanárok majd szabadon tanítanak, és mondjuk a gyerekeket tanítják. Tehát szerintem egy NAT-nak kompetenciákat kell megjelölni, hogy szövegértsen, milyen alapokat tudjon, milyen matematikai, tehát hogy mindenféle tudományterületről mik a legfontosabbak, de egy ezt mind keresztül. Ezt hagyják meg a tanárnak, aki ismeri a gyereket, és jó esetben legyen annyi tanár, hogy ne terhelődjenek túl a tanárok, tényleg tudjanak figyelni a gyerekekre, ne az legyen, hogy embertömeggel állnak szembe. Ugyanis nem csak a diákokra vagyunk mi hatással, és a diákokért vagyunk felelősek, hanem a családokért is. Mert a szülővel beszéljük meg, hogy mit vettünk észre a gyereknél, hogy nincs-e valami baj, mert úgy látom, hogy valami történt, illetve én is kérdezem, hogy minden oké, hogy jól csinálom, hogy érti, vagy miért marad le, mert én nem tudom jól megszólítani a gyereket, hogy ő is segítsen nekem. Tehát ez egy kölcsönös, nagyon jó kis csapatmunkának kéne lenni, amiben a gyereket is bevonjuk, hogy ő is megtanulja elmondani, hogy ő mit és hogy szeretne. És ez nem arról szól, mert ilyenkor sokszor mindenki, persze, majd legyen kívánságműsor, mert nem erről szól, hanem arról, hogy élhető módon tudjunk oktatni.
Nem is tudom, hogy ennek most a diákok a nagyobb veszteség, vagy pedig a pedagógusok, vagy a kettő együtt, vagy a társadalom.
A társadalom a legnagyobb vesztes mindig, tehát hogy menjünk a nagyból lefelé. És aztán mindenkinek fájni, tehát hogy mindenkinek van benne fájdalma. Nem csak a pedagógus túlterhelt, a diák is, mert egy csomó olyan értelmetlen órán kell ott lennie, ilyen lyukas órán, hányszor hallunk, pláne középiskolában, és minek menjek be? Azért, hogy most ott lyukas órán van, mert nincsen tanár, úgy sincs szakhelyettesítés, értelmesebben el tudom tölteni az időm valami mással. Nagyon értelmes gyerekek, nagyon értelmes gondolatokkal, és azzal fog foglalkozni, ami érdekli. Csak az a baj, hogy sokszor úgy érkeznek már oda, hogy kiölték a kíváncsiságukat, mert unalmas, érdektelen, olyan problémákról szóló, vagy olyan érthetetlen nyelven szóló dolgokat kéne nekik elolvasni, amihez nincs közük.
Ugye te pszichológus is vagy, hogy látod a gyerekeknek a lelki egészségét?
Nálunk a gyerekek ugye eleve sokszor megtörten érkeznek, kudarcokkal tele érkeznek, és látom, ahogy kijönnek ezekből a gödrökből, és ez nekem nagyon nagy boldogság. Tehát én nagyon optimistán tudom megközelíteni. De látok sok olyan gyereket, aki céltalan, akinek nincsen támasza. Nagyon magányosak a gyerekek. Abban az értelemben, hogy nagyon kevésnek van megfelelő felnőtt támasza. Mindig is úgy volt, hogy a szülőnek menni kell dolgozni, feladatai vannak, és akkor esetleg a nagyszülők besegítenek, de ma egyre magányosodik a társadalom, ezt látni kell. A szülők ma egy munkahelyen nem biztos, hogy elég pénzt keresnek ahhoz, hogy megéljenek, és akkor egyikből megy a másikba, és nem találkozik a gyerekével. Fáradt. Ő is kiégett sokszor sok mindenben, vagy reménytelennek éli a helyzetét, vagy egyszerűen ezt a taposó malmot, hogy a fizetése meddig megy rezsire, meddig kajára, meddig a ruhára, jut-e még azon túl bármire is, tehát nagyon nehéz élethelyzetek vannak. És a gyerek is elvész ebben. Nem talál jó utakat magának. Nagyon sokat rontott a karantén. Tehát a gyerekeknek nagyon fontos a gyerekközösség.
A kortárs közül.
Így van, a kortársak nagyon-nagyon fontosak. Az nem ugyanaz, mikor online nézzük egymást. De én tanárként is én rettegek ettől, hogy nehogy az online visszajön, mert akkor tudatosul bennem, amit egyébként tudok is, de ott tudatosult bennem, hogy úristen, én hány porcikámmal tanítok. Az egyik kezemmel rámutatok a füzetére, hogy ott nézd meg, a másiknak megsimogatom a buksiját, a harmadikra rákacsintok, és közben a negyedikhez beszélek. Ez online nem megy, mert azt se tudja, kire nézek rá, hiszen ott nézem a kis bélyegképekbe ott az egész osztály. Ez nem működik. És hogy ott látom meg, hogy mennyire hiányzik ez a személyes kontaktus. Azt kell látnunk, hogy most átéltünk egy olyan korszakot, mikor mindenfélét mondtak nekünk, és mindenféle intézkedéseket hoztak, attól a vészhelyzettől teljesen függetlenül, amiért egyébként intézkedéseket. Tehát, hogy ilyen elcsúsztatott, ilyen furcsa, katyvaszos világba éltünk. Mondhatnám azt is egyszerű szóval, hogy hazugságban, de nem akarok kemény szavakat szólni. Azért nem akarok, mert egy nagy fájdalmam van, hogy én persze, valaki megnézi a Facebook oldalamat, akkor látja, hogy alapvetően nem vagyok feltétlenül kormánypárti, sőt, feltétlenül nem vagyok az, mert egy végzetes hibájának és bűnének látom a kormánynak, hogy 12 év alatt csodát lehetett volna művelni ebben az országban, és ehelyett nem ez történt, hanem a leépülés, és mindenféle gazdasági válságtól függetlenül.
Az oktatás ügyben is.
Az oktatás ügyben is. És ezért azzal vádolhatnak, hogy politizálok. De pontosan azt kéne látni, hogy vannak szakágak, amik nem lehetnek a napi politika játékszerei, és az oktatás az ilyen. Az nem lehet kitéve annak, hogy milyen kurzus mit akar éppen. Annak egy olyan nemzeti megegyezésen kell alapulni, ami mindenek fölött van, ugyanilyen az egészségügy. És amikor megbeszéljük azt, hogy hogy nézzen ki az oktatás, mindenki legyen ott. Tehát a kormánypárti szakmai képviselők, és nagyon hangsúlyozom, hogy szakmai képviselők is, és az összes többi is. Nem hiszem, hogy kibékíthetetlen az ellentét. Akkor kibékíthetetlen, ha a politika beleszól. Akkor kibékíthetetlen, ha megmondják, hogy neked ezt kell mondani, ha akarod, ha nem, mert ha nem ezt mondod, akkor nem vagy megbízható, és akkor ki fognak hajítani. Tehát amíg fenyegetettség van, és nem szabad gondolkodás, addig nem tudunk közös nevezőre jutni. És az a baj, hogy az egyik totál kizáró, a másik pedig próbál elfogadó lenni. De nem kap teret, ezért vitába száll, és ezért azzal vádolják meg, hogy nem elfogadható. Pedig a célunk tök ugyanaz, ezt kéne észrevenni, és ezért kéne kiemelni oktatást, egészségügyet a mindennapi politikából.
Megint kezdődik a tanév, diákok is szerveznek már ugye tüntetést. Van-e még benned annyi optimizmus, hogy egyességre tud jutni a PDS a kormánnyal?
Nem látom azt, hogy kiegyeznek. Egyébként a két szakszervezet együtt tárgyal. Ebben a történetben együtt vannak. Mondom, nekem az a hangsúly eltolódás, ami problémám, hogy ezt bérharccal. Nehéz azt a szót mondani, hogy silányítjuk, mert igazából nagyon fontos, mondom, nagyon-nagyon fontos, tehát ébére jelenleg tanárok. Az eddigi tárgyalások alapján nem sok jót remélek, tehát amíg a magyar pedagógusoknak azt kell hallgatni, hogy Brüsszeltől a pénz mi van. Most akkor tisztázzuk, hogy a belügyelünkbe beavatkozás, hogyha Brüsszel valamit akar mondani, de pénzt azt adjon a magyar tanárokra, tehát hogy az nem a mi feladatunk. Nekem nagyon fáj, hogy ezt nem lehet rendesen helyén kezelni, és ilyenekkel kell indokolni.
Hogy nem befektetés, hanem költség.
Hát igen, persze. Gárdonyi volt-e, aki azt mondta, hogy a könyvre adott pénz az elszórt pénz, elszórt, mint a vetőmag. És valahogy ugyanilyen, hogy az oktatásra az a pénz az elszórt pénz valóban, de vetőmagnak kell kezelni. Tehát az a pénz az nagyon fontos befektetés. De hát ugye hallottuk ennek a költség oldalát csak. Ezek rémisztőek egyébként, tegyük hozzá, tehát ezen az ember megdöbben. Azt tudom, hogy több iskola már elkezdi 1-2-án is a sztrájkot, és a polgári engedetlenséget is. A diákok 2-án szervezték meg a nagy demonstrációjukat, nagyon büszke vagyok rá, természetesen ott vagyok én is, és nagyon sok kollégám is elmegy, és tudom, hogy nagyon sok szülő megy ki, tehát nagyon sokan támogatják, és ott náluk már ugye, így is szól, hogy a tanárainkért, de magukért is, hiszen ők is elszenvedik a sok kiégett, vagy fel nem készült, vagy tehát, hogy mindenféle tanár kollégát, akiktől viszont tudományt szeretnének kapni. A Tanítanék mozgalom pedig 5-től hirdett engedetlenségi mozgalmat. Én nem tartozom senkihez, semmilyen mozgalomba, de mindegyiket nagyon szeretem, és mindegyiket ölelem a keblemre, és mindegyiknek nagyon drukkolok, oly módon, hogy én magam is odaállok. Én is 5-én polgári engedetlen leszek. Annyira polgári engedetlen, hogy én nem megyek be az iskolába sem, hanem kimegyek valami forgalmas köztérre, nem a turisták látogatott a részbe értelemszerűen, mert nem az a célom, hogy külföldieknek magyarázzam el, hogy miért van nagy baj az oktatással. Az utca emberének. Ugye ezek a Facebook posztjaim kapcsán nagyon sokan mindenfélét kommentelnek, és nagyon sokszor pedagógus posztok alatt is látom, hogy a pedagógusokat oltják, de borzasztó módon. És akkor jöjjenek oda, és akkor beszélgessünk róla. Tehát elmondom neki nagyon szívesen, hogy pont ugyanannyi szabadságom van, mint bárki másnak. És igen, kifizetik a nyári szabadságom, ahogy mindenkinek van fizetett szabadsága, munkatörvénykönyve. Ezt nagyon szívesen elmondom, hogy nem az a munkaidőm, hogy bemegyek az órát megtartani, és akkor utána már én lógok is. Nagyon szívesen beszélek arról, hogy miért más, miért nem lehet összevetni azt, hogy mikor szokták mondani, hogy menjen ki kapálni, majd meg tudja, hogy milyen kemény az a munka. Tehát, hogy én diákkorom óta dolgozom, rengeteget kapáltam is, ugye más nem lehetett az én időmben még nagyon, mint kertészetekben mindig mehettünk. Tudom, milyen az. Tudom, hogy nagyon fárasztó, és nagyon tisztelem a kapáló embert, de el tudtam menni kapálni. Viszont a kapáló ember nem biztos, hogy mindegyike be tud helyettem menni, és a tudományt oktatni. És itt jönnek a különbségek, hogy a gyerekeknek ezt szoktam mondani, és ez egy nagyon fontos kérdés, hogy nagyon nehéz motiválni a gyerekeket arra, hogy tanulni akarjanak, ha azt látják, hogy egyébként tök jól megélek, sőt jobban, ha nem tanulok egyébként tovább, csak majd valahogy elügyeskedek az életbe, az sokkal jövedelmezőbb, mint valódi tudomány tudni. Nagyon nehéz őket motiválni, és azzal szoktam őket valahogy biztatni, hogy tanuljanak, hogy elmondom, hogy minél magasabban vagy kvalifikálva, annál jobban tudsz váltani adott esetben, annál könnyebben tanulsz meg egy új tudományt, annál könnyebben vagy pótolhatatlan, persze mindenki pótolható, de hogyha elvész az állásod, ami addig volt, könnyebben át fogsz térni egy másikra, annál kevésbé, hogy fölcserélhető.
Mi van akkor, hogyha a szülőkön, diákokon, tanárokon kívül mondjuk nem tudjátok az egész társadalmat megérinteni ezzel az egész tiltakozás hullámmal, mint mondjuk láttuk azt sokaknál, pedig te láttam, hogy posztoltad, hogy ott vagy mindenhol az elmúlt hónapokban, de hogy valahogy mégse tudnak összefogni.
Nekem is ott a tarsolyomban ez a felmondás gyűjtés, hogy ezt létrehozni. Azt hittem először, hogy ez sokkal egyszerűbb. Én mindig ott szoktam tévedni, mikor a jog irányába el kell lépni. De ugye van ez, hogy a civilizáció és a kultúrán kezdete az az, mikor az ember társadalommá vált, hogy egymást segítette, szolidáris volt a másikkal, nem hagyta magára törött lábával, hogy majd a vadak fölzabálják. Ugye Csányi Sándor mondta, hogy a páviánok ott hagyják az embernek, nem, a pávián az egy horda, az ember meg egy közösség. És azt gondolom, hogy az alkonya pedig abba a pillanatba kezdődött el a mi civilizációnk, amikor a jog megszületett, mert az azt jelentette, hogy emberként nem állunk helyt, és valamilyen szabályrendszer kell, ami ezt a helytállást valahogy közvetíti. És aztán a fejünkre nőtt a jog. Sokszor ez az érzésem, tehát, hogy már nincs ez a tisztesség, hogy én azt mondom. Tehát azért, mert a jog megengedi, akkor én tisztességtelen dolgokat megtehetek. Nagyon lelassult ez a felmondásgyűjtés, amiben azért van ráció, mert hogy a nyílt ellenállást, ezt, hogy polgári engedetlen legyek, vagy sztrájkoljak, ezt nagyon sokan nem merik vállalni. Sok oka van, van olyan, ahol a vezetők miatt nem merik vállalni, mert ugye tudjuk jól, hogy egyre több vezető nem szakma, hanem hithű, vévált fölfelé hű, nem a szakmája iránt. Beindult egyfajta ilyen kontraszelekció, ezt már pontosan tudjuk. Szerencsére azért még nagyon sok szakmailag magas színvonalon működő és létező vezető van az oktatásban is. De rohamosan fogy a számuk. Van, aki nem meri megkockáztatni még azt a pár nap pénzt kiesés sem, mert hogy a polgári engedetlenségért azonnal vonják le a fizetését az embernek. A sztrájkér is, csak a sztrájkban az a kis bukéja van, ugye, hogy az minimális szolgáltatás, amit kell tennünk sztrájk közben, az lényegében láthatatlanná teszi a sztrájkot a pedagógusok munkájában. Ugyanis nagyon sok felnőttnek szinte elég, hogyha a gyerekét beküldi a suliba, ott egy 18 évét betöltött ember felügyel rá, akkor van oktatás. Ez az egyik út, hogy nagyon sokan nem mernek, vagy anyagi félelemből, vagy egyszerűen azért, mert félnek, hogy valami retorzió éri őket. Nem elég magas a szabadságfokuk, én ezt így szoktam mondani. Arról nem is beszélve, hogy a PDS és a tanítanék a Noir mozgalommal együtt tényleg komoly összeget össze tudott gyűjteni arra, hogy ezeket a kiesett pénzeket pótolják. És ez azért fontos, mert ez viszont jelöl egy társadalmi szolidaritást. Én a tüntetéseken ott voltam végig, mindenféle sértett társadalmi rétegnek a tüntetésén, szolidaritásból, és ennek hangot is adtam. Egyébként egy darab szakszervezetnek, a PDS-nek mindig ott volt az ászlója. Tehát ők is ott képviselték magukat ezeken a helyeken. Pontosan bizonyítani azt, hogy tanítsuk meg, hát pedagógusok vagyunk, demonstráljuk, hogy igen, szolidaritást kell vállalnunk a többiekért is. Én bízom benne, hogy most is így lesz. Arról nem is beszélve, hogy a vasutasok is ugye bejelentették közbe, tehát most a felvétel időpontjában vasutas sztrájk is lesz valószínű, és már ők is jelezték, hogy és szolidaritásban velünk, ha nem sikerül. És nem sikerül ez a felmondás gyűjtése, aminek ugye az előnyét még akartam mondani, hogy a félelem van ugye nagyon sokszor a nyílt ellenállásban, itt pedig nem lehet tudni, ki adja le. Tehát akár a kollégám nem tudja, hogy beadtam ezt a felmondó papíromat, mert csak azt tudjuk, hogy hányan adták be odáig, míg eljutunk a bűvös számig, ami azt jelenti, hogyha annyian fölmondanak az oktatásban, akkor már azt sem lehet eljátszani tovább, amit eddig játszunk, hogy már megdöglött a ló, csak mozgunk rajta, hát ha el tud indulni, nem fog, mert már döglött, de akkor már az is megszűnik. Tehát akkor teljesen egyértelműen kiderül, hogy ami most van, az már nem az az oktatás, amit jó szívvel oktatásnak lehet mondani. Tehát nem üti meg azt a nívót. Vannak egyéni helyek természetesen, vannak pedagógus közösségek, ahol kiégésig mindent meg fognak csinálni, de nem biztos, hogy ez a jó irány. Lehet, hogy pontosan az kéne, hogy valljunk szint, legyünk őszinték, hogy ez így nem megy, és tegyük rendbe. Tehát, hogy még ez is ott van a tarsolyunkban, és ha ez sem sikerül, akkor pedig van olyan, hogy tudomásul kell vennünk, hogy ez a világ, ami körülvesz minket, és nem tudunk ebben a világban mit csinálni, ebben az országban, hogy egész pontos legyek, és akkor alternatív lehetőséget keresni arra, hogy ezt hogyan lehet úgy megélni, hogy az ember a legkevésbé sérüljön bele, vagy egy belső emigrációba, vagy elhagyni az országot, ahogy egyébként fiatalok százai, ezrei, sőt tízezrei. Tehát, hogy ma már egy középiskolás diáknak szinte evidens, hogy majd máshol keres utat. És tudjuk jól, hogy általában abból az szokott lenni, hogy külföldön egyetem, külföldön szerelem, külföldön család, és ott is marad. És ez nagyon szomorú. Én voltam már többször olyan dühös, hogy mikor ezeket a lehetőséget latolgattuk, hogy akkor mi van. Én mondtam, hogy én lehet, hogy ebben a helyzetben olyan munkát fogok vállalni Magyarországon, amihez nem kell a diplomám. Az biztos, hogy anyagilag jobban jövök ki, viszont letudom a munkaidőbe a munkámat, és utána alkotok.
Téged mi motivál? Mert hogy nyilván pszichológusként azért tudod, hogy mikor, hogy hassál akár saját magadra is, de hogy hogyan nem adod fel.
Nem szeretném feladni, de van, mikor tudomásul kell venni, tehát én nem eszelős vagyok, egy ilyen
zsandár. Tehát nem akarsz beleőrülni
hát ebbe az egész harcba. Isten ments, hát miért tenném? Én ezt szoktak engem óvainteni, ugye a nagy ellenálló, a nagy kiálló Sándor Mária, ugye a fekete ruhás nővér, őt szokták emlegetni példaként, hogy majdnem ráment, tehát őt nagyon megviselte ez. És én azt mondom, hogy egyrészt ott van példának ez is, hogy tanultam én sok mártírról, mártírokat egyébként sem szeretném feláldozni. Szokták ezt így zárójelben megjegyzem, nekem ennél nagyobb a szeretet igényem, tehát nem leszek mártír a vicceket félretéve, hanem megpróbálok, ameddig ér a kezem, addig jót csinálni, és ha nem megy, akkor tudomásul veszem. Magamért csinálom, tehát ez azért fontos, mert az én szabadságfokomhoz erre szükség van. Tehát ahhoz, hogy én megélhessem, hogy nem tehetetlen, teszetosza, szolgalelkű valakiként velem azt lehet csinálni, amit akarnak, mert én még azt gondolom, hogy én egy felelős állampolgár vagyok, és a felelős állampolgárnak igenis van szava, és van lehetősége alakítani maga körül az életet, ezért teszem, hogy én ezt magamnak bebizonyítsam. Illetve hát ott van a középiskolás lányom, akinek mit adok el? Tehát majd azt mondom, hogy hát meg se próbáltam, bocs, kicsi, mert ez jutott, old meg te. Pontos, hogy a gyerekemnek elmondassam, hogy tettem ellene. Van egy nagyon fontos katarzis könyvem. Nem esztétikailag katarzis, hanem pszichológiai és társadalmi értelemben. Brünnhilda Pomszelnek a emlékirata. Brünnhilda Pomszel volt Göbbels titkárnője. Ez a bájos fiatal hölgy csak jól akart lenni, fiatal akart lenni, szerelmes, boldog, szép ruhát, jó zenét, jó bulikat, tehát egy cuki fiatal lány. És ő csak lenni akart, és ért felnőtté, és mindig próbált jobbnál jobb helyekre helyezkedni, hogy jól legyen. És tök szimpi főnök volt. Göbbels, a felesége is nagyon cuki ruhákat is adott neki. És közben ő észre se vette, hogy milyen leveleket ír. Hogy tudott megvakulni ennyire a társadalomnak a kataklizmára, az, hogy egy bűn van. Egy eredendő bűnt követnek el, népirtást követnek el, és ő ehhez asszisztál. Hát az egyik legnagyobb vezér közvetlen titkárnőjeként. És ő ezt nem veszi észre. Ez egy felkiáltó jel. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy biztos látjuk, hogy mi megy körülöttünk. Tehát biztos, hogy lehet ilyenekről vitatkozni, hogy Putyin most gonosz háborúindító, vagy egy gonoszusa által megzsarolt valaki. Nem, a háborúra nincs ok. Persze van kázus belli, hogy ne ismerjük, de nincs magyarázat betörni. És én erről nem akarok vitatkozni senkivel. Meg kell tudnunk oldani a konfliktusainkat másképp, háború nélkül. Tehát lerohanni egy országot nem oké. És sorolhatnék számtalan dolgot, tehát tényleg nem akarok belefolyni, csak tényleg egy ilyen triviális dologba, hogy erről nincs mit vitatkozzunk. És hogy mennyire lehetünk vakok, hogy lehetünk boldog, cuki, fiatal lányok, akik az egyre romló helyzetben, mert hát ugye azért egyre nagyobb válságba keveredett ott a II. Világháború végére Németország is, de ugye próbál ebbe is mindig a legjobban lenni, és nem veszi észre, hogy mit szolgál ki. Hogy nehogy ide keveredjünk, hogy észre se vesszük, hogy nem oké dolgokat csinálunk már, meg mindig csak egy pici. Tehát jó, oké, ezt még elviselem. Mert hogyha a legelején mondjuk azt, ahova el akarunk jutni, hogy na, akkor most kiírtunk egy népet, akkor mindenki azt mondja, hogy na hát, hess innen. De ha apránként bedarál minket a rendszer, nem is érünk rá odafigyelni, mert az a legnagyobb gondom, hogy mit adok a gyereknek enni, és vajon le fogják kapcsolni a gázt meg a villanyt, vagy nem, hogy ki tudom-e fizetni majd. Úristen, milyen hidegek lesznek télen? Mi történik velünk? És elfelejtünk odafigyelni, hogy de miért is történik ez velünk? Bocsánat.
Köszönöm figyelmüket, ez volt a Selfie, a Szabad Európa Podcast sorozat, amiben ezúttal Simko Edittel beszélgetett Jakab Aponyi Noémi.